legjobban.
Buhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
Gyere Fiskó, gyere még kellett! Leo Marcsal az olimpiai bajnok, Milan Fiskó a második!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Ez a Sportvilág.
Az AEK Athén csapatába igazolt Vitális Milan. Mindhárom magyar ott lesz az ötös EB női döntőjében. Az úszóink Európa-bajnoki esélyeiről beszélt Sós Csaba a Nemzeti Sportrádióban. Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Jó András.
Sportvilág.
Adásunkat labdarúgással kezdjük. Nagy arányú vereséget szenvedett a DVSC a dán rekordbajnok FC Köbenhavn ellen a konferencia liga selejtező harmadik körének odavágóján. Katona László tudósítása következik.
Könnyed dán siker, Debrecen Köbenhavn 0-3. Bátran kezdett a Loki, az ötödik percben cibla beadása után Dénes felé pattant a labda, ki az ötös sarkáról egy rossz átvétel után kiszorított szögből lőhetett, Potaszki védett. A 13. percben cibla átlövése 16 méterről a dánok kapusában akadt el, középre ment a kísérlet. Egy perccel később Zsuzsák beadását követően Batik fejjel nem ért bele a labdába, így nagy lehetőséget puskázott el a Loki. A 21. percben a felélelő dán óriás megszerezte a vezetést, López szöglete után 5 méterről fejett Pereira a kapu bal sarkába, senki sem zavarta a vendégek gólszerzőjét. Még a gól előtt Robert, valamint Král is átlövéssel próbálkozott, Andrejev védeni tudott. A 35. percben kis szögletet végeztek el a vendégek, Cornelius az alapvonalról visszafejelte a labdát, Baldoni pedig éppen Robert elé stukkolta, aki kissé balról 14 méterről jobban a bal felsőbe lő ollózó mozdulattal. A labda lepattant a földre, Long próbált fejjel menteni, de nem tudott már elég magasra ugrani. A második félidőben nem változott a játékképe, a 16-szoros dán bajnok út uralta a találkozót. Náluk német Hunor nem volt a keret tagja, a friss igazolás Margráf Ákos a cserepadon kapott helyet. A 76. percben Szécsi beadása elsuhant mindenki előtt, még ugyanebben a percben Cornelius mehetett Andrejev kapus felé, kétszer is próbálkozhatott, de egyszer sem tudott túljárni a bolgár hálóőr eszén. A második félidőben nem erőltette a támadásokat a vendég együttes, a DVSC pedig fizikai erejének hiányában nem tudott kialakítani nagy lehetőséget. Igaz, a 92. percben Eljunuszi szöglete után 5 méterről a bal sarokba bólintott a horihorgas Cornelius. Folytatás jövő héten a koppenhágai Parken stadionban. Debrecen, Köbenhavn 0-3. A konferencia liga harmadik fordulójának első felvonásán nagyon magabiztos sikert arat.
A mérkőzés után először Lang Ádám értékelt. A riporter Zinger Kocka Henrietta.
Jó kezdés után gyorsan jött a két kapott gól. Hogyan hatott ez rátok, és milyennek ítéled az összképet?
Eddig, ha mondhatom azt, a pontrugásokkal nem voltak problémáink. A mai napon igen. Tehát van egy nagyon jó centerük, aki iszonyatosan erős is, jól számolja ki a labda évét, fizikális, jól is ugrik fel, jó ütembe, nehéz ellene. Vele is voltak gondjaink, és hát az összképet, ha nézem, akkor hiába mi játszottunk, talán birtokoltuk is a labdát, viszont olyan hatékonyság nem feltétlen volt. Volt nagyon sok ígéretes szituáció, de nem igazán volt meg az eredménye, illetve a végjátékokba pontatlanság csúszott. Emiatt nem tudtuk őket úgy feltörni, és bántani, és gondot okozni nekik. És nem mondom még egyszer, ez az volt az érzésem nekem személy szerint, hogy fájó, mert rendben volt nagyjából a mezőnyben minden, viszont a pontrugás is könnyen jött, illetve a gól is könnyen jött. Ez meg ugye nem hatott ránk olyan jól. Ebben nem feltétlen kell beleragadni, mert van ilyen, hanem folytatni kell tovább a játékot, és kell valamiféle megoldást találni a meccs közben, hogy mit tudunk jobban csinálni. És mondom még egyszer, a pontrugásokat sajnálom, mert ezekből eddig erősek voltunk, és a mai nap folyamán 3-3.
Hogy érzed, mekkora a különbség egyébként így első benyomásra a két csapat között, és mennyit lehet ebből eltüntetni a jövő hétre?
Nyilván azt, hogy 3-0-es előnyben vannak, az nekik óriási segítség, tehát tudják menedzselni a visszavágót. Viszont nem tudom, mondom, azt éreztem, hogy azért volt, hogy át is adták a területet, volt, hogy nálunk volt a labda, viszont jól zárták a közepét, és mondom még egyszer, ha át is jutottunk rajtuk, akkor a végjátékban most a mai nap folyamán nem volt igazán pontosság, amit sajnálhatunk, de itt ugye az volt a különbség, hogy a forduló pontokból ők úgy jöttek ki, könyörtelenül kihasználták a lehetőségeket, és nyilván, tehát gólra játsszák, ott az előny náluk, és mondom még egyszer, ezt sajnálhatjuk, hogy úgymond olyan óriási problémát nem éreztem, viszont könnyű gólokat szereztek.
Cibla Florian 65 percet töltött a pályán, majd a lefújás követően értékelt.
Akár csak az Újpest ellen jól kezdtetek, domináltatok, lőttél, beadtál. Mi múlt, hogy most nem jött a gól?
Hát azt gondolom, hogy a végén kicsit még jobban oda kell koncentrálni, de nem voltunk ma szerencsések. Ami nekik úgymond befelé pattant, vagy a másikból nem megpattant, az nekünk ma kipattant.
A két kapott gól után egy kicsit hitehagyottá is vált a Debrecen?
Azt gondolom, hogy nem, hiszen belülről, amit éreztem, azt, hogy lehet nálunk ott kicsivel többet is a labda, próbálkoztunk, de előbb-utóbb reméljük, hogy megtörik, és a gól is jönni fog.
És ugye a korábbi örmény ellenfeletekhez képest azért ez a Dán most kicsit más szintet képvisel. Hát idegenben mit kell mutatni ahhoz, hogy sikeresek legyetek?
Azt gondolom, hogy semmi se lehetetlen. Meg lehet még ezt a mérkőzést fordítani, igaz, Dániába lehet nyerni, de az tényleg teljes odaadással kell mennünk.
És milyen játéka, hogyha ezt a bravút elérjétek?
Hát azt gondolom, hogy ahogy ma játszottunk, egy kicsit jobban oda koncentrálunk, és gyorsabban játszunk, akkor azt gondolom, hogy hatékonyak lehetünk, és akár meg is verhetjük őket.
Bene Ferenc, a Nemzeti Sportrádió állandó labdarúgó szakértője szerint a mai Debrecen gyengébb játékos állománnyal és gyengébb csapatjátéka rendelkezik, mint ellenfele.
Azt kell, hogy mondjam, hogy az első mérkőzésen eldőlt a továbbjutás. A beharangozóban azért már beszéltünk róla, hogy egyértelműen a Dán csapat az esélyes. Sajnos ez bebizonyosodott a 90 perc során, bár azt kell, hogy mondjam, hogy az első 15 percben a Loki jól kezdte a találkozót, tehát dominánsan futballozott, áttevődött az ellenfél térfelére a játéképe, és Gert Rembennek a nyilatkozata jut eszembe, hiszen az Újpest ellen hasonlóan kezdte a mérkőzést a Loki, akkor gólt is tudott szerezni, de valahogy az Újpest egyenlítő gólja után körülbelül a 20. perc tájékától teljesen visszaesett a Debrecen, és nyilvánvaló, hogy azért ennek nem kondiciális okai vannak, hiszen nem 20 perces csapatról beszélünk. Bár azt kell, hogy mondjam, hogy azért 90 percesről sem enyhén szóval, hiszen az összes mérkőzésén gyakorlatilag a Loki az utolsó 20 percre elfáradt. Ennek azért lehetnek túledzettségi okai is, mert azért ahogy nézem, 5-6 sérültből több mint a fele izomsérült a Debrecennél, tehát valami nem stimmelt a felkészülésnél, mindegy, zárója bezárva. Tehát gyakorlatilag jól kezdte a találkozott a Loki, de viszont a 21. percben egy szögletből szerzett vezetést a Dán csapat, és ezután a Köbenhavn egyértelműen megfordította a játék képét, tehát sokkal jobban futballozott, a Debrecen nem jött ki a tér feléről, nem működtek a labdakihozatalok, és ugye azt szokták mondani, hogy egy gól mindig megzavarja az ellenfelet, és egy picit meghozza az önbizalmát a gólszerző csapatnak, és pontosan így is történt. Tehát gyakorlatilag megváltozott a játék képe, egyértelműen nem tudta a labdát megfelelően kihozni a Debrecen a saját tér feléről, akadozott a csapatjáték, sok volt a pontatlanság. A Köbenhavn pedig ezt nagyon jól kihasználta, és a sokadik gólhelyzetét már értékesítette Robert Réven a 36. percben, ezzel egyértelműsítve a fölényüket. Gyakorlatilag a második fülde arról szólt, hogy menedzselte ezt a 2-0-ás vezetést a Dán csapat. Az volt az érzésem, hogy egy picit vissza is vettek, tehát gyakorlatilag úgy szólt a mérkőzés második fél ideje, illetve arról szólt, hogy inkább egy biztonságos labdabirtokló játék, folyamatosan egy gazdaságos futballra álltak át, nagyon-nagyon sokat birtokolták a labdát, amikor pedig nem birtokolták, akkor rendszeresen mindig 10 fővel szembe a labdával fogadták a Debrecent, és egy-egy veszélyes beadása volt a Lokinak, de nagyon-nagyon jól semlegesítette, azt kell, hogy mondjam, a Dán csapata a Loki beadásait, rendkívül magas, jó fizikumú védőkkel rendelkeznek, igazából komoly sansza nem volt a Lokinak a gólszerzésre. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ha nem dőlt volna el a 2-0-val a találkozó, vagy a továbbjutás sorsa, akkor a 91. percben Cornelius gondoskodott erről. Bosszantó, hogy ismét egy szögletből elért gólt szerzett a Köbenhavn. Hát nem azt mondom, hogy érdemtelenül, de talán a 3-0 azért egy picit túlzó a végeredmény szempontjából, de az a véleményem, hogy a mai Loki egyértelműen gyengébb játékos állomány és gyengébb csapatjátékkal rendelkezik, mint a Köbenhavn. Véleményem szerint a jobb csapat fog tovább jutni.
A labdarúgó konferencia liga selejtező sorozatának harmadik fordulójában az Eto kikapottal lett Riga otthonában, így az egy hét múlva esedékes győri visszavágon fordítania kell a továbbjutás kiharcolásához. A mérkőzésről Cseszregi Balázs tudósít.
Riga, Eto 1-0. A negyedik percben Diop jobboldali beadását sajnos Sejem Bálint 3 méterről a saját kapujába rúgta, és az első félidő nagy részt egyébként a Rigáé volt, de a 25. percben Bumba egy szép győri támadás végén kapufát lőtt, azzal akár egyenlíthettek is volna a győriek. Voltak lövései, de igazán komoly helyzetei nem a hazai együttesnek. A labdát többet birtokolta a Letgárda, de így sem tudtak komoly helyzetig eljutni, Petrás pedig a távolról leadott lövéseket mind hárította. A második félidőben aztán a 60. percben Diop beadása után Ramirez lövését védte Petrás. Sönnek is volt egy lövése, ezúttal orosz kapusnak kellett nagyot védenie, körülbelül 25 méterről szánta rá magát a lövésre. Sön Szabolcs a 82. percben Gyukanovics tört be a 16-oson belőle, körülbelül 11-12 méterről lőtt, a rövid saroknál azonban orosz kapus ezúttal is hárított. Így aztán az eredmény már nem változott a győrieknek, megmaradt az esélye a továbbjutásra, de az egészen biztos, hogy különösen a támadójátékban a győri mérkőzésen jövő csütörtökön ennél sokkal több kell. Győr, Riga 1-0.
Bene Ferenc elmondta, a mérkőzésen egyértelmű volt a Riga fölénye.
Csalódás számomra az Etónak a játéka, hiszen egyértelmű volt a Riga fölénye végig. Én úgy gondolom, hogy még a második lett gól is a levegőbe lógott. Annak örülünk, hogy ezzel az 1-0-ás vereséggel és Petrás jó teljesítményének köszönhetően eséllyel lép pályára hazai pályán az Eto. Egy picit féltem a Győrt, hiszen most is a támadásból való védekezésből való átmenetek, tehát a támadás utáni védekezésből átmenetek nem igazán működtek, veszélyesebb volt a rigai csapata az Eto kapujára, és nem igazán láttam azt a fajta mentalitást, azt a sprintben való közlekedést, azt a futball iránti alázatot az Eto játékosokban. Egyetlen örömteli dolog vagy tény az Etoval kapcsolatban, hogy több magyar fiatal is pályára lépett, nemzetközi rutint nyertek ezáltal, szokják a légkört, de sokkal több kell ahhoz, hogy egyáltalán gólt tudjon szerezni az Eto. Annak ellenére, hogy Bumba kapufájánál közel állt hozzá Győr, de nem vagyok meggyőzve erről ezzel a mérkőzéssel kapcsolatban, hogy az Eto tovább tud jutni. Mondom, gyökeres változások kellenek, és sokkal, de sokkal dominánsabb, és sokkal kreatívabb támadójáték, mert ezen a mérkőzésen hát nem lógott levegőbe a győri gól sajnos.
Maradunk még az Etónál, hiszen a bajnoki címvédőtől távozó Vitális Milán a görög élvonalbeli labdarúgó bajnokságban szereplő Marga Barnabást is foglalkoztató AEK Athénhoz igazolt. A klub közlése szerint a 24 éves középpályás szerződése 2030 nyaráig szól. Vitális a Győr hivatalos közösségi oldalán így búcsúzott a szurkolóktól.
Kedves Eto család, kedves Eto szurkolók, elérkezett az idő arra, hogy búcsút intsek a városnak, a klubnak, a csapatnak, a stábnak, az itt dolgozóknak. Nagyon nehéz, hogy őszinte legyek, hiszen az elmúlt 12-13 év alatt, ha lehet így fogalmazni, akkor én itt nőttem föl, itt váltam gyerekből labdarúgóvá, azzá, aki vagyok. Emlékszem az első napokra egyébként, amikor ide érkeztem, nyilván akkor nagyon kis gyerek voltam, de tele reményekkel és tele álmokkal, és én úgy gondolom, hogy az utánpótlás évek alatt, és ahogy csöppentem bele a felnőtt futballba, egyre és egyre feljebb, megtapasztaltam azt, hogy itt Győrben igazán szeretnek, igazán tisztelnek, és megpróbáltam, sőt biztos vagyok benne, hogy én amíg itt voltam, addig a lehető legtöbbet, legjobbat, és én magamat adtam a Győri Etónak. Az, hogy tudok tovább lépni, tudom építeni az én életemet, az én karrieremet, az nagyjából igazából a Győri Etónak, a klubnak, a szurkolóknak, az Etó családnak is köszönhető, hiszen ők segítettek oda, ahol, vagy ahova, ahhoz az utam vezet, és természetesen a kedves feleségem, a családom, illetve Isten is biztos vagyok benne, hogy kézen hordozott engem. Nehéz mit mondani, hiszen tényleg csak nagybetűs köszönettel tartozom és hálás vagyok azoknak az embereknek, akik segítettek, átsegítettek, vagy odajuttattak, ahova most nekem lehetőségem nyílik menni. A legnagyobb szeretettel, teljes szívemből őszintén kívánom a Győrnek, a szurkolóknak, a csapatnak, a stábnak, az itt dolgozóknak a lehető legnagyobb sikereket Magyarországon, Európában, és biztos vagyok benne, hogy még az utunk keresztezi egymást, úgyhogy búcsúzom a Győri Etótól is tőletek.
A Real Madrid hivatalosan bejelentette, hogy meghosszabbította Vinicius Junior szerződését. A brazil támadó új megállapodása 2032. június 30-áig köti őt a spanyol klubhoz. Továbbá a spanyol klub a hivatalos honlapján közölte, hogy szerződtette az RB Leipzig elefántcsontparti szélsőjét, Jan Diomandét. A rövid közlemény szerint a 19 éves játékos 7 évre, vagyis 2033 nyaráig írt alá. A korábbi 112-szeres válogatott Diego Forlán irányítja jövőben az uruguayi labdarúgó válogatottat. A 47 éves Forlán az argentin Marcelo Bielsa-t váltja, akinek az idei világbajnokság után köszönték meg a munkáját, mert a csapat még a csoportkörből sem jutott tovább. Továbbra is labdarúgás. Időpontváltozások, rosszul létek, spórolás a vizen és az energián. Az elmúlt napok erről szólnak leginkább a magyar bajnokságban. A rendkívüli helyzetről Németh Kornél kérdezte a Sportreggelben a Magyar Labdarúgó Szövetség szóvivőjét, Szabó Gergőt.
Hogyan néz ez ki első körben, amikor nekiültök egyeztetni és fölmérni a lehetőségeket? Mennyi szempontot kell vizsgálni?
Meglehetősen sokat, ráadásul amellett, hogy rengeteg szempont van, ugye ezeket valamilyen módon rangsorolni is kell, hogy fontossági sorrendet felállítani. Tehát már önmagában a rengeteg szempont végig gondolása is egy nehéz feladat. Az pedig, hogy ezek közül melyik erősebb vagy fontosabb a másiknál, ugye azt is el kell dönteni. Úgyhogy ez egy elég komoly feladat, ráadásul amellett, hogy sok szempont van, sok érintett is van, hiszen ott vannak a klubok, a játékosok, stábtagok, szurkolók, tévénézők, tehát csak hogy most a hirtelen eszembe jutó legfontosabbakat említsem. Ez már csak így végig sorolva is rengeteg embert jelent, és rengeteg szempontot, sokszor egymással ütköző vagy ellentétes szempontokat is. Úgyhogy ez valóban egy elég komoly feladat ilyenkor.
Be lehet ilyenkor vonni a klubokat, vagy a szó jó értelmében diktatórikus döntést kell hozni, és az van, amit mondunk. Tehát értse mindenki jól, nem szánt szándéka kiforgatva akarom mondani, de hogy mennyire lehet ilyenkor demokratikus elveken működni.
Abszolút, már csak azért is, mert ugyan az MLS a szervezője a bajnokságnak, vagy ez a bajnokságoknak, de ugye a rendezők azok mindig a hazai klubok. És azt gondolom ráadásul, hogy a magyar kluboknak ebben a pontban, vagy ebben a helyzetben is nagyjából ugyanaz az érdeke, mint az MLS-nek. Ők is úgy vettük össze, hogy szeretnének hozzájárulni ahhoz, hogy ezt a rendkívüli helyzetet a lehető legjobban kezeljék ők is, illetve kezeljük együtt. Ez persze sok esetben kompromisszumot kíván a résztvevőktől, de azt gondolom, hogy abban, hogy mindenkinek, minden érintettnek ki kell venni a részét ennek a helyzetnek a kezeléséből, az egy pillanatig sem volt kérdés. Azt gondolom, hogy egy résztvevő részéről sem, vagy egy érintett részéről sem.
És ilyen szituációkban a rendkívüli meleg, vagy az áramhiánya nagyobb probléma?
A kettő ugye egymásnak a következménye, vagy egyik a másiknak a következménye. De értem, hogy mire gondolsz. Én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben most az elsődleges szempont ugye az energiafelhasználás csökkentése volt. Mind a mellett ugye fontos azt is megjegyezni, hogy természetesen a hőség a sportolók, a szurkolók, a stábtagok, a rendezők szempontjából is egy nagyon fontos tényező, viszont az, hogy mondjuk egy sportoló melegben sportoljon, az azt gondolom, hogy egy relatíve általános dolog, főleg nyáron. Ráadásul korábban ugye ez nem egy olyan szempontból nem egyedi eset, hogy ugye minden nyáron meleg van, és minden nyáron most már az utóbbi években tud talán nevezhetjük úgy, hogy extrém meleg lenni. Tehát természetesen ezekről nagyon sok beszélgetés zajlott már az elmúlt években is, hogy mi lehet az optimális megoldás, mi legyen, hogy legyen. És azt gondolom, hogy például most, ha a Tour de France-t, a női Tour de France-t megnézzük, akkor 2-3 nappal ezelőtt 41 fokos hőségben tekertek ők is, ami még annál is durvább, ami itt van nálunk. Viszont a hőséget azt ebből a szempontból könnyebb kezelni, hiszen az ivószünetek is indokolt esetben bevezetésre kerülnek, és azt gondolom, hogy ebben a helyzetben ez ellen senkinek nincs is kifogása, és oda lehet jobban figyelni a különféle ásványi sokpótlására, folyadékpótlására, ápolás miatt, mikor éppen megáll a játék, az ivószünetben, a félidőben, a mérkőzés előtt, tehát ez egy sokkal könnyebben kezelhető probléma, mint önmagában az, ha mondjuk nem lesz áram az országban, vagy nem lesz elegendő áram. Tehát mindazon mellett, hogy természetesen ez egy pillanatig nem is kérdés, hogy az emberek egészsége a legfontosabb.
Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
Erdős Rita a 6., Bauer Blanka 9. helyen végzett az isztambuli öttus Európa bajnokság női elődöntőjének B csoportjában, és ugyanúgy kiharcolta a finálét, mint délelőtt Guzi Blanka. Pénteken a férfiak elődöntőjével folytatódik a kontinens viadal. A délelőtti A csoportban Koleszer Mihály és Szép Balázs, a délutáni B-ben Böhm Csaba és Tamás Botlant szerepel. Nagyon komoly, kőkemény Európa-bajnokságra számít Sós Csaba, a magyar úszó válogatott szövetségi kapitánya, aki erről a Nemzeti Sportrádióban beszélt Cseszregi Balázsnak.
Kezdjük Kós Huberttel, és Kós Hubertnek inkább azzal a megjegyzésével, hogy azt mondta, hogy nagyon sajnálja, hogy Milán Kristóf végül nem indul váltóban. Én azt éreztem, hogy van egy némi kritika Huberttől Kristóf irányában. Ők ezt megbeszélték?
Nem hinném, de azért egy dologra hívom fel a figyelmet, és nem akarok én itt ebbe döntőbíró lenni. És az, amit a Kós mondott, ebben mi a rendkívüli?
Ja, semmi.
Semmi. Az, hogy ki is mondta. Hát, hogy bocsánatot kérek, nem, hogy már neki kelljen kúlognia ezért. És nem beszélve arról, hogy egy vágyat mondott el. Hát ő is jobb szeretne egy Milákkal váltóba osztani, és nem akarok visszamenni. És nem akarok indulatot kelteni. Most gondolják bele, hogy az olimpián az a váltunk, amelyik 6. lett. Most gondolják bele, hogy a 4. legjobbat kicserélem a Milákra. Hogy ott abból mi lett volna, mi lehetett a bármi. Most nyilvánvalóan ezek is vágyják ezt a fajta sikert, ahol meg a Kós felnő az Egyesült Államokban. Én kérem, arra emlékszek, talán ennyi személyest engedjenek, mert ezek 2000-ben kint voltam az amerikai egyetemi bajnokságon. Hát ott, na mindegy, ott kerestem a pénztárat reggel, hát mondták, mit kell, 2 hónapja nincs jegy. Mondom, hogy egyetemi bajnokság előfutam, mondták, arra nincs. Na mindegy, ott bejutottam, akkor volt kint a cene is. És az első nap döntőben sok más nagyon nagy élmény volt. Én kívánom, és sajnálom, hogy a tévén nem mutat egyszer egy ilyet, hogy amilyen showműsor, mint az NHL vagy az NBA, olyat csinálnak. Atya bejön, megáldja a zászlót, pozánnal a himnusz, a torony tetején, smokingba, dupla szaltóval leugrik az ember. Szóval elképesztő. És a cene úszott egy világcsúcsot 200 vegyesen, rövid pályán. És hallottam, amikor az edzővel alkudozott, hogy a végén a 4x50 yardos gyorsváltóval az egyetem bejutott a döntőbe, hogy ott hagyd menjen negyediknek, mert akkor még egy percet többet pihelhet. Nem nyitott vitát, ez nem, azt mondta, te kezdesz. Tehát a világcsústól nem ájultak el. Tehát a váltót úszni kell a csapat, és szóval ugyanakkor, hát azért még egy Michael Phelps is. Az érthető, amikor egy nagyon nagy sportoló az előfutamot nem akarja úszni, pláne az ilyen nagy csapatok, nem? Azt az Amerikában a B csapat is bemegy a legjobb idővel a döntőbe, de azért a váltót szeretik. Ugyanakkor viszont legyünk tisztességesek. Ha most én már másik oldalt gondolok, most a Milák oldalát nézem, aki azért más műsort úszik, mint szokott, 4 számba nevez, 50 pillangó, 50 gyors, 100 pillangó, 100 gyors. És reményeink szerint ezeket 3-szor ússza le, és 3-ra osztják az érmeket. Azért egy hét alatt 12 számot kell úszni, és ezek a rövidebb számok, ennek megvan az a rákfené, amikor ennek frissnek kell lenni. Tehát én szerintem ő tartott, hogy úszna váltott, de megértem most, hogy ez a program mellett nem vállalja. Ez a egyenes válaszom.
Köszönöm az egyenes választ. Maradjunk még Kós Hubertnél, mert hogy azt is mondta, hogy ő ugyan olimpiai bajnok, és ugye Párizsban sem egy számot úszott, de most vállal fel egy olyan hat számot úszik, ugye, ha jól tudom, hat számot úsz egy olyan sorozatot, ami majd most megmutatja, hogy mik lesznek azok a számok, amiket érdemes esetleg kiválogatni a Los Angeles-i olimpiára, mert hogy eljött az az idő, amikor ő nem egyet akar nyerni, hanem akár több érmet is, akár kettőt, akár hármat, akár négyet, miközben ugye Bob Bowman meg gyakorlatilag ott ugr el a nyakán, hogy azt a 207 világcsúcsot lassan meg kéne úszni, és erre is azt mondta Hubert, hogy nagyjából 2-3 éve van erre a biológiát ismerve.
Rafkózik, Budapesten akar egy nagy világcsúcsot, ez az én meglátásom, de nem akarom rátenni pluszba terjed. Nézd, ez, amit most kérdez, ez a legjobb hír nekünk. Mert a Kós is mindent elért. Nyer olimpiát, VB-t, EB-t, itt rövid pályán, jardos, méterben minden ilyenfajta világcsúcs, szerintem megfogja az 50 méteresbe is. Egyszerűen azt próbálja, hogy mik a határai. Mert nagyon hasonlít a program, vagy ugyanaz, mint ami lesz jövőre a VB-n, vagy két év múlva az olimpián. Ez nem így szokott lenni, az EB program alapvetően eltér, de most nem. És ő azt próbálja, hogy mennyit bír ezen a maximális erőkifejtésen, mennyi idő alatt tud úgy regenerálódni, hogy mondjuk biztosan jusson be egy elődöntő, egy középdöntő, vonal döntőbe, hogy lehet ezt megoldania, hogy a legtöbb aranyat nyerhesse. Ez a legjobb hír nekünk. És nyilvánvalóan egy Bowman, aki itt a 23-szoros olimpiai bajnok Phelps-el nyerte egy olimpián 8-at, ennek valószínű van egy ilyen becsípődés, egy ilyen reflexe, hogy az úszója nyerjen, amennyi csak létezik, és láthatólag a Kóssal erre mennek. Megmondom férfiasan, nekem ez így magánemberként, kapitánként meg különösen nagyon tetszik.
Nekem meg szurkolóként nagyon tetszik. Milyen számokat vállal?
A háton végezze a menüt 50-100-200, pillangón a 100-200 és a 200 vegyes.
Megmeri jósolni, hogy hol mit nyer?
Hát nem, meg kérdés, mit bír? Tehát ez csak ilyenkor derülhet ki. Tehát ez bárki bármit okoskodik, ezeket edzésen nem lehet szimulálni. Hasonlóan lehet, meg tudja, hiába mondják, hogy mintha verseny lenne. Most emlékezem vissza mindenki, aki ezt hallgatja, és amikor egy suliba csak egy példára azt mondták, hogy aki elsőnek kész, az kap egy csokit, már más az ember. Tehát itt azért, amikor ilyen tétre megy, ezt nem lehet máskor kipróbálni. Ez egy Európa-bajnokság kell, meg az, hogy így túl legyen minden, mint a Kós. Nagy dolog ez, nem sokan jutnak el eddig, hogy egyáltalán ezt megpróbálhassák.
És akkor Milák Kristófról már említette a négy számot. Hát úgy tűnik, hogy az erőllétet igénylő számok közül elment a sprint számok felé, Kristóf, hiszen 50 és 100.
Jó, hát azért egy nagyon kicsi, nem akarok mélyen belemenni az edzés módszertamba, de mindenki értse, hogy miről van szó. Jó, úgy tűnik, hogy a 220 neki nem vállalja, de kérem azért a 100 méter, azt gondolják végig, a futást azonosítsák be, 45-50 másodpercig ússzák. Az, amit a 400 sík, az egy brutális állóképességi szám, tehát azért arra nincs szó, hogy neki elment minden állóképessége. Az a fajta, ami a 200-hoz kell, az valószínű nincs, ahhoz rendszeresebb és több edzésre lenne szükség, de az ő tehetsége okán ezek az 50 és 100-ok, pláne amilyen rajta most már van, szerintem már jobban rajta, mint annak idején a Dressler. Ez nem, hogy mondjam, illúzió, hogy ezekben a számokban próbálkozik, és mindegyikben esélyes.
Látta őt edzeni mostanában, kapitány úr?
Nem járok az edzésére, mert ha meglátja szerintem, hogy ott vagyok, akkor nem edz. De ezt csak zárójelbe tettem. Ő nem szereti a nyilvánosságot. Ilyenfajta ember tudomásuk kell venni. Hiába szeretném én nézni, ha azt látja, hogy valaki, próbálja meg egy újságíró, hogy mondja a riportról, hogy az edzése pillanatokat el fog tűnni. Ilyen alkat. Nincs ezzel mit kezdeni, azt azért hozzátenném, hogy nekem ahhoz, hogy egy úszóról megmondjam, hogy mit csinált. Elég, ha egy versenyen úszik két számot, abból már megmondok minden pontosan.
Sportvilág. Maronka Zsombor és Flasár Zalán kikerült az augusztusi világbajnok és elejtező mérkőzésekre készülő magyar férfi kosárlabda válogatott keretéből. A Magyar Szövetség közösségi oldalának csütörtöki beszámolója szerint mindketten amerikai egyetemi elfoglaltságai miatt nem tudnak pályára lépni az augusztus 27-én Miskolcon az észtek, illetve augusztus 30-án Ljubljanában a szlovénok ellen. Az eddig veretlen magyar női ifjúsági kézilabda válogatott a romániai korosztályos világbajnokság